közben teázunk, sütizzünk nyugodtan. Amiről gondolkodtam, hogy esetleg ma beszélgessünk egy kicsit, ez az egyetemes papság, meg egyáltalán az a kérdés, hogy akkor az evangélikus egyházban miért van lelkész, miért nincs pap, hogy mit jelent ez az egyetemes papság, mert most már én is érzékelem azt, hogy egyébként a lelkészi szolgálatra óhatatlanul tekintenek ugye egy katolikusok által dominált országban, mint papi szolgálat, és bizonyos értelemben, hogyha a funkciókat nézem, akkor ebben egyébként valóban van átfedés, de azért mégis van nagyon nagy különbség a katolikus papság felfogás, meg az evangélikus lelkészség felfogása között, és ennek egyébként vannak okai. Meg hát ugye máshogy épül fel az egyház is, nálunk nincsen szolgálati hierarchia, hanem szolgálati beosztás van. És éppen ezért szerintem érdemes egy picit végig gondolni, hogy az a pap felfogás, amit a katolikusok gyakorolnak, az honnan ered. Mert egyébként ennek biblikus gyökerei vannak, tehát azzal nem lehet őket megvádolni, hogy ők a saját papságukat nem biblikus eredettel látják el. Az Ószövetségig kell visszamennünk, hogyha az egész, most nem fogjuk végigolvasni azt a Szolid 39 könyvet, de hogyha az Ószövetség egészét átbogarásszuk, akkor kiderül, hogy a papság az valóban az Istentől rendelt szolgálat és hivatás. És a papok nem magukat jelölik ki papnak, nem azáltal lesznek papok, hogy őket mondjuk a király kijelöli annak, hanem az Isten az, aki a papságot elrendeli. Először ugye Áronnál és az ő családjánál jelenik ez így meg. Korábban is voltak olyan szolgálatok, amikben fel lehet fedezni papi szolgálatokat, de egyébként ezeket a családfők gyakorolták. Itt gondolok például az áldozatbemutatásra, Ábrahám, Izsák, Jákob esetében mindig vannak áldozatbemutató szertartások is. De Árontól elindulván, meg a kivonulás történettől elindulván kialakul a papság Áronon keresztül, és innentől kezdve ezeknek a szertartásoknak, rituáléknak, liturgiáknak a bemutatása, megtartása a papság feladata lesz. A papokat felkenik, ami azért fontos, mert ugye a messiásnak is az a jelentés, hogy felkent. És a Bibliában vannak, ha őszinte akarok lenni, ilyen törpe messiások a tekintetben, hogy az Istentől vannak olyan küldetések vagy missziók, amiket megkapnak mondjuk proféták, papok, királyok, és ők erre az adott szolgálatra megkapják a felkenésüket. Nem messiások abban az értelemben, amilyen értelemben Krisztus, tehát hogy a világ megváltásának a szolgálatát ők nem végzik el, de a felkenés, vagyis az Istenhez tartozásnak a jele, az ott van az ő életükben, elhívásukban, illetve egész konkrétan a felkenéstől lehet őket papnak tekinteni, de ez a felkenés egyébként nem csak a szolgálatot jelöli ki számukra, hanem elkülöníti őket a néptől. Ez majd a későbbi kivonulás utáni későbbi korokban látszik, hogy a léviták önmagában véve alkotnak egy zártabb csoportot a zsidóságon belül, akik ugye a papi törzs. Nem minden lévit a pap, de ők a papi törzs, és közülük kerülnek ki a papok, akik meg még egy zártabb közösséget alkotnak a tekintetben, hogy, vagy hát nem ez a jó kifejezés, hogy zárt közösséget, hanem egy elkülönítettebb rétege a társadalomnak, inkább így fogalmaznám meg, akik aztán hierarchikusan tagozódnak egyébként a jeruzsálemi templom meg a főpapság környékén. És a feladatuk valójában a közbenjárás, az Isten és a nép között. Vannak üzenetek, amiket az Isten rájuk bíz, vannak olyan jóvátételi áldozatok, amiket a nép nevében ők végeznek el Isten tiszteleteken, és ez a közbenjárás gyakorlatilag egy ilyen, nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, ők egy ilyen kommunikációs csatorna az Isten és a nép között. Ne keverjük őket össze a prófétákkal, akik mindig valami kinyilatkoztatást hoznak az Istentől, és az, hogy valaki proféta, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy pap. Vannak papi szolgálatban álló profétái az Ószövetségnek, de az Isten nagyon sokszor küld olyan profétákat a maguk igéi kinyilatkoztatásával, akik nem kapták meg a papi felkenésnek és így módon az Istennek való elkülönítésnek a szertartását és jelét. És akkor itt kell rákanyarodni a korai katolicizmusra. Én azt gondolom, hogy ez a papság fogalom, ami az Ószövetségben megjelenik, azt nem merem ex katedra kijelenteni, hogy ezt Jézus Urunk az Új Szövetséggel lerombolja, de az biztos, hogy nagyon, de nagyon tágít rajta, és elkezdi újra gondolni az egészet. És én azt gondolom, hogy a korai kereszténység, tehát mondjuk itt az apostolok, apostoli atyák, egyházatyák kora, tehát az első 3-4, esetleg 5 évszázad, vitatkozhatunk, hogy hol van ennek vége, ott ennyire direktben nincs is meg a papi hivatásnak az így módon való kezelése. Vannak szolgálattevők, tehát ezt már ugye az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy diakónusokat választanak, héberek és görögül beszélők például Jeruzsálemben, hogy Pál apostol már emlegeti a püspök kifejezést, ugye az episzkoposzt, tehát a gyülekezetnek a fejét. Tehát van papi szolgálat, de hogy egy ilyen elkülönített, néptől elkülönült feladat végző közösségként szerintem a Jézusi evangéliumok alapján biztos, hogy nem definálja a korai kereszténység. Igen, ám csak, hogy a korai kereszténység az nem független attól a világtól, amiben él. Tehát amikor Jézus Urunk azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világtól, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, akkor egyébként ez azt jelenti, ha nagyon őszintén bele akarunk gondolni, hogy ha bennünket az Isten nem véd meg, akkor a világ nem fog. És hát azért vannak oda-vissza kölcsönhatások kereszténység és világ között, és többek között elindul egy visszarendeződés is, főleg a Római Birodalom bukása után, és ez például a kereszténység papság értelmezésében is megjelenik, ugyanúgy elkezdik elválasztani az Isten emberét a gyülekezettől, mint ahogy az Ószövetségben megjelent. A dacára annak, hogy az evangéliumok nem indokolják ezt a fajta elkülönítést. Tehát az apostolok azok nem rangban térnek el mondjuk a korai kereszténységben a gyülekezetektől, hanem a szolgálatuk az apostoli szolgálat. De ez nem azt jelenti, hogy nekik nagyobb üdvösségük lenne, mint annak a, nem tudom én, bármely mezei zsidónak, vagy prozelitának, vagy rómainak, aki a gyülekezetbe betér. Pál apostolnak nem nem ad rangot, meg üdvösséget az Isten szemében, hogy ő a Pál apostol, hanem neki erre van egy szolgálata, amit az Istentől kap. De ez nem azt jelenti, hogy a többi keresztény embernek nincs szolgálata, mert hogyha nézem, hogy mivel indokoljuk például a papi szolgálatokat, vagy a lelkészi szolgálatot is, akkor ott kikerülhetetlen helyen van a missziói parancs. Hát, de az úgy hangzik, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ezt még egyébként a tanítványoknak mondja Jézus. Tehát amikor azt mondjuk az apostolokról, hogy nekik feladatuk a tanítvánnyá tétel, akkor gyakorlatilag, ha ezt az Új Szövetségre feszítem rá, akkor gyakorlatilag az a feladat, hogy a minden nép tanítványát étel, az azt jelenti, hogy minden népet tegyetek apostollá. Vonjátok őket, szólítsátok őket meg az igével, tanítsátok őket meg az ige megtartására, és utána szólítsátok őket abba a szolgálatba, hogy ezt az igét adják ők is tovább. És csinálják ugyanazt, amit ti. És azért ez nem az a fajta papi felfogás, mint ami az Ószövetségben van, de a korai katolicizmus elkezdi ezt egy picit visszarendezni. És jön egy olyan tanítás is a korai katolicizmustól, ez a karakter indelébilis, ami a kitörölhetetlen jegynek a fogalma a latin teológiában. Alapvetően azt mondja ez a tanítás ki, hogy vannak olyan a szentségek, amikkel, ha él az ember, hogy alapvetően megváltoztat, kitörülhetetlen jegyet helyeznek el az emberben, az ő ontológiáját, létezését változtatják meg, és alapvetően három ilyen ontológiailag megváltoztató szentségről beszél a katolikus teológia, ez a keresztség, mert hogy ott lesz az ember az Isten gyermeke, és ez egy kitörölhetetlen jegy, ami azt jelenti, hogy akkor is az Isten gyermeke, hogyha ő a keresztségét nem veszi komolyan. Tehát az Isten már akkor is, mint gyermekéről tud, lehet, hogy tékozló fiáról, de mint tékozló fiáról tud, mert meg van keresztelve, és az Isten erről tud, és ott van. A másik, ami kiterülhetetlen jegy a katolikus felfogásban, az a bérmálás, ami ugye a hitnek a megerősítése, meg a szentségi éléshez való odabocsátás. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért az nagyon izgalmas, hogy a katolikusok is küzdenek a bérmálással, ami elvben arra hivatott, hogy konfirmálja az embert a hitében, tehát megerősítse a hitében az embert. A latin neve a szentségnek ugyanez, hogy konfirmáció. A magyar nyelvterületen hívják ezt bérmálásnak, és mi is küzdünk a konfirmációval, tehát látjuk azt, hogy a kamaszok nem igazán akarnak konfirmálódni a hitükben, és mindenféle ötletet kitalálunk arra, hogy hogyan lehetne a konfirmációt újra struktúrálni, vagy újra fogalmazni valahogy, mert az a konfirmációs gyakorlat, amit több száz éve űzünk, amit egyébként Luther eltöröl, csak zárója bejegyzem meg, hogy ezt majd a pietizmus hozza vissza olyan 150-200 évvel Luther halála után, az nem működik. Na most a kitörölhetetlen jegyben az a nagyon izgalmas, hogy ugye a bérmálás az arról szól, hogy az ember konfirmálódik a saját hitében, és az Isten ott ezt a kitörölhetetlen jegyet elhelyezi a lelkében, tehát változtat rajta. Ez a jegy ott lesz továbbra is az Isten számára. És mégis azt látjuk a gyakorlatban, hogy nem kell arányokba belemenni, de hogy a bérmáltak, meg konfirmáltak zöme, az kikonfirmál, meg kibérmál az egyházból. És nem megmarad a Krisztus hitben, és ugye erre van a régi vicc, hogy testvérek, mit kezdjünk a templom toronyban a denevérekkel, konfirmáld meg őket, azt elmennek. Nem tudom, hogy mennyire kitörölhetetlen akkor ez a jegy. És a papi szentség, a harmadik, amire azt mondják, hogy ez a kitörölhetetlen jegy ott van az emberi életben, és az emberi életnek a létezését változtatja meg. És alapvetően részben ezt értem. Azért értem, mert azt gondolom, hogy amikor az ember rájön, hogy mit jelent, hogy meg van keresztelve, hogy rájön arra, hogy mit jelent az, hogy neki az Istennel lelki kapcsolata lehet, akkor azok tényleg egy ilyen személyiséget változtató fordulatok. Tehát nincs olyan, hogy komolyan veszem a kereszténységemet, de ugyanúgy élek, mint előtte éltem. Mindenki változik. Nem azt mondom, hogy látványosan, nem azt mondom, hogy nekünk akkor innentől kezdve jogunk van az utcán bárkit megítélni, hogy ő jó keresztény vagy sem. Nem erről beszélek, de az tény is való, hogy ennek vannak olyan hitbéli élményei, amire az ember nem legyinti meg a vállát, és nem mondja azt, hogy akkor ez majd elmúlik. Nekem is vannak olyan hitélményeim, amik a teológiára vezettek, meg utána a lelkészi szolgálatba, és a mai napig a hideg kiráz, hogyha visszagondolok rájuk, és ott tényleg azt mondom, hogy bizonyos értelemben akkor ezek valóban ilyen jegyek, hát csak ezek nem ilyen feltétlenül szentségi jegyek, és ezt miért mondom a papi hivatással kapcsolatban? Azért, mert innentől kezdve ők azt mondják, hogy egy pap mindig pap. Akkor is, hogyha szégyent hoz a papi hivatására. A papot a papságától megfosztani nem lehet. A papi szolgálatból, hát ugye majd egyházjogilag kitalálják, hogy hogyan lehet valakit visszahívni, de nem hiába van az utána a középkori egyházban, hogyha valamely paptestvér az uralkodó teológiai irányzatoktól ellentétest állít, és mondjuk esetleg azt még biblikusan igazolja is, akkor gyorsan kiátkozzák az egyházból. Ugyanis az egyházból kiátkozni egyszerűbb azt mondani, hogy ő nem keresztény, mint azt mondani rá, hogy az a papi szolgálat, amiben ő beállt, amiben mi felszenteltük, megkentük, amit Szent Pétertől, meg az apostoloktól eredeztetünk, az már nem érvényes rá. Azért nem érvényes rá, mert nem az egyház tagja, akkor nem lehet pap. De ha én a papságát kérdőjelezem meg, akkor ugye onnantól kezdve kérdőjeles, hogy akkor melyikünknek lesz igaza. És ez egy komoly problémája szerintem a középkori egyháznak, Luther előtt, meg egyébként Luther után is. mert mondjuk azért Husz János sem mondott feltétlenül olyan nagy butaságokat, meg Wycliffe sem mondott feltétlenül olyan nagy butaságokat. Az egy másik kérdés, hogy nekünk őket sem kell kritika nélkül mind elfogadni, de hogy azért Luther előtt is volt már, aki döngette az ajtókat, és mindig az exkommunikáció volt a válasz. És zárójelben jegyzem meg, hogy Luthernél is ez volt a válasz. Tehát, hogy nem a papságát kezdték el megkérdőjelezni, hanem egész egyszerűen azt mondták, hogy akkor nem vagy keresztény. És kialakul a papoknak az ószövetségi mintára az áldozat bemutató szerep is. Igaz, hogy ők itt már nem áldozatokat mutatnak be, mint az ószövetségi papok, hanem a krisztusi áldozatot jelenítik meg, és itt azért szeretném aláhúzni, hogy van egy olyan félreértés, főleg protestáns oldalon, hogy a misét celebráló pap, tehát aki a misét tartja, az a Krisztus áldozatát újra bemutatja, mert ugye ott van a mondat a liturgiában, hogy ne vétkeinket nézz, hanem egyházat hitét, fogadja Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsőségére és az egész anyai szent egyház üdvösségére. De hogy itt nem arról van szó, hogy ők a Krisztus áldozatát újra bemutatnák. A Krisztus áldozatát a papságukkal a gyülekezet előtt megjelenítik. És azért ez egy hangsúlybeli különbség, mert ők nem ismétlik ezt az áldozatot, hanem újra és újra megjelenítik. És én azt gondolom, hogy ez alapvetően egyébként, én nem feltétlenül teologizálnám ezt túl, meg nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez egy ilyen üdvösségi kérdés, de azért az szerintem nagyon fontos, hogy minden Isten tiszteleten, amikor mi evangéliumot hirdetünk, vagy igét hirdetünk, akkor jussunk el a Krisztus áldozatáig és a feltámadásig. És ugye ők ezt az Úr felmutatással próbálják valahogy a liturgiájukban megjeleníteni. Nem gondolom azt, hogy ez evangélikusként, nem gondolom azt, hogy ez így biblikusan rendben van, de magát a szándékot, ami mögötte van, azt maximálisan tudom értékelni, mert nagyon fontos egyébként, hogy a gyülekezetnek az, hogy Isten tisztelet van, az hitélmény legyen. Tehát az ne egy program legyen a vasárnapban egy óra, fél óra, nem tudom én, eljövünk, 10-től 11-ig ki van pipálva, megyünk haza, és akkor az 1%-ot még felajánljuk gyorsan, mikor fel lehet, és akkor én jó evangélikus vagyok. Nem, az 0-24 órás feladat egyébként, és fontos az, hogy ezek az alkalmak, ezek Isten tiszteleti és Isten élményi alkalmak legyenek, tehát valahogy meg kell jeleníteni a híveknek, vagy valahogy közel kell hozni, akkor azt mondom, közel kell hozni a híveknek a Krisztus áldozatát. Ők ezt így próbálták megmagyarázni a középkorban, meg azóta is. És akkor itt van még egy, ami nagyon fontos, hogy a zsidókhoz írott levél ír ugye arról, hogy nekünk egy főpapunk van, a Jézus Krisztus, aki a tökéletes áldozatot mutatta be, mint tökéletes főpap a tökéletes áldozatot. És ezt alapvetően a katolikus teológia nem tagadja, és Krisztus közbenjáróságát sem tagadja, hanem azt mondja, hogy a papok in persona Christi, tehát Krisztus személyiségében vagy személyében magát a Krisztust jelenítik meg. Tehát a papi szolgálat az arra való, hogy a Krisztust azt elé éljék a gyülekezeti tagság számára. És akkor itt nekem két problémám van evangélikusként, hogy ez az in persona Christi, tehát Krisztus személyében magát a Krisztus személyét jelenítik meg, hogy hát akkor innentől kezdve viszont, ha bűnt követel egy pap, akkor azt az Úr Jézus követte el, ha ő in persona Christi? Van rá dogmatikai felmentés, hogy miért nem, de hát azért mégis ez az elsődleges következtetés. A másik, meg visszatérve a kitörölhetetlen jegyre, hogyha engem megváltoztat a papi szolgálatom teljes mértékig, akkor elvben nem követek el onnantól kezdve akkor bűnt. Hát de mégis. Hát látjuk. A megemberből marad, tehát azért, mert felszentelik, albát adnak rá, van stóla a nyakába, felveszi vasárnap a miseruhát, ugyanúgy emberből van. Ahogy zárója bejegyzem meg, hogy egyébként Péter meg a többiek is emberből volt. Tehát, hogy a Jóistennek nem azzal van baja, hogy a papsága meg a lelkészei azok emberből vannak, hanem azt tartom problémásnak, hogy mi próbáljuk egy picit szentesíteni azt, ami nem azért lesz szent, mert büntelen, hanem azért lesz szent, mert az Istenhez tartozik, annak ellenére, hogy bűnös. És itt hangsúlyeltolódások vannak szerintem, amik félreviszik a dolgot, és aztán utána ezt próbálják dogmatikával valahogy magyarázni, meg helyre rakni. És akkor mi erre az evangélikus válasz? Mert ezt egyébként Luther egy darabig nem kérdőjelezi meg. Nagyon sokáig nem kérdőjelezi meg a papi hivatásnak ezt a fajta felfogását. Ő is papi szolgálatban áll, meg egyébként a wittenbergi reformátoroknak egy jelentős része vagy így, vagy amúgy fel van szentelve, ha nem is papnak, de diakónusnak, meg lektornak, meg stb. Tehát alapvetően nem vonja ezt nagyon sokáig kérdésbe. Aztán 1520-ban kiadja az egyház reformációját, az egyház reformját a Német Nemzethez című iratát, és abban a következőt írja. Mindnyájan egy test vagyunk, egy a hitünk, az evangélium, a szentség. Tehát mindnyájan valóban papok vagyunk. És itt elkezdi boncolgatni azt, amit aztán később úgy fogalmazunk meg, hogy az egyetemes papság elve, ami azt jelenti, hogy minden Krisztus hívő, aki meg van keresztelve és a Krisztust megváltójának elfogadta, az pap a Krisztus rendje szerint, ami miatt közvetlenül megszólíthatja az Istent, közvetlenül élhet a szentségekkel, a szentségekkel élés, meg a szentség kiszolgáltatást azért azt különböztessük meg, tehát ez a kettő nem ugyanaz. De ez azért fontos mondjuk 1520-ban, mert a két szín alatti úrvacsoraosztás például nincsen meg. Tehát Husz János hiába dörömbölt érte 100 évvel korábban, hogy legyen. Lett belőle egy huszita mozgalom, meg polgárháború, de nem lett a két szín alatti úrvacsoraosztás elterjedt. A papok viszont a római rítus szerint, trident előtt, meg trident után is, mindig két szín alatt vették az úrvacsorát, úgy, hogy csak az ostját adták ki a gyülekezetnek. És akkor azért ott megint van egy ilyen elkülönített konfliktus, vagy lesz ebből egy ilyen elkülönítési konfliktus. És ha Luther azt mondja, hogy mindannyian papok vagyunk, akkor viszont mindenkinek jár a két szín alatti úrvacsora. És nem lehet laikus és pap között szent választófal, és főleg nem lehet laikus és pap között ez a választófal üdvösség kérdése. Tehát a Krisztus áldozata az nem érvényesebb a papi szolgálatot végzőkre, vagy a lelkészi szolgálatot végzőkre, mint azokra, akik a gyülekezetnek tagsága, és mondjuk így módon nem lelkészi szolgálatban vannak. És alapvetően nem lehet ezt valahogy hierarchizálni, mert mindenkire vonatkozik, és a missziói parancsolat is vonatkozik mindenkire. Az már egy másik kérdés, hogy ennek mondjuk a módszertana, az nem biztos, hogy a kőműves, az ács, a jogász, meg a nem tudom én, altató orvos esetében is az, hogy menjen el a teológiára és tanuljon a lelkésznek, mert az már egy szolgálati kijelölés. De az, hogy ő a hitét ismerje meg, vallja meg, tartsa meg, és merje vállalni mások előtt, így módon megszólítani másokat, az már szolgálata, tehát papi szolgálatban van. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ha már itt a szentségkiszolgáltatásba hoztam, hogy különböztessük meg, hogy a normál keretek között szentségkiszolgáltatást lelkészek végeznek. De mind a katolikus teológia, mind az evangélikus teológia ismeri például a vészkeresztelkedésnek a fogalmát, és ezt egyébként szülésznők, főleg hívő szülésznők sokszor gyakorolták is egyébként a történelemben, valószínűleg gyakorolják a mai napig, mert ők sokszor találkoznak olyan csecsemővel, aki nem biztos, hogy megéli a holnapot, és nem biztos, hogy van idő kihívni a lelkészt vagy a papot. De egyébként bármely megkeresztelt ember keresztelhet vészhelyzetben, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. És ezt egyébként az evangélikus teológia is elismeri, vagy tartja. A másik meg az, hogy ugye mi két szentségről beszélünk, a másik az úrvacsora, de hogy mivel az úrvacsoránál nem az igék elmondása, meg a felkent papi szolgálatra felkent személy jelenléte teszi szentségé a szentséget, hanem az Isten igéje és a hit. Ezért van olyan élethelyzet, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor ezt nem lelkész szolgáltatja ki. Gondolok itt például mondjuk kizártuk a Beát. Na, mindjárt folytatom. Na, akkor ott tartottam, igen, hogy úrvacsora, hogy nem feltétlenül lelkésznek kell kiszolgáltatnia. Mert mondjuk a második világháború haláltáborai abban is volt úrvacsora vétel. És nem biztos, hogy lelkész szolgáltatta ki. Vagy teszem azt a szovjet diktatúra idején, akit elvittek Málenki robotba. És azt se feltétlenül lelkész szolgáltatta ki. És nem az adja meg az úrvacsorának az érvényét egyébként, hogy akkor most lelkész adja vagy nem, hanem hogy azt hittel vesszük-e magunkhoz, hívő közösségben hittel. Én azt gondolom, hogy azért az fontos, hogy amikor úrvacsoráról beszélünk, akkor ott a szerzési igék, ha nem is szó szerint, mert nem biztos, hogy tudjuk fejből, vagy nálunk van egy biblia, de azért gondoljuk végig, hogy mi volt az utolsó vacsora, és szólaljon meg, de alapvetően ami a szentséget szentségé teszi, az a Szentlélek. Az meg nem lelkészfüggő. Emlékszem, hogy annak idején a teológián voltak ilyen kedves szellemi rugózásaink, hogy mikor érvényes az úrvacsora és mikor nem. Kicsit provokált is egyébként bennünket a rendszeres professzor ennek az irányába, és ő hozott ilyen megtörtént sztorikat. Részben a saját szolgálatából, amikor egyébként én is jártam egyszer tőle teljesen függetlenül, véletlenül bor helyett valami mással adta ki az úrvacsorát. Na és akkor érvényes-e az úrvacsora, hogyha nem bor volt a kehelyben? Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a hit az, ami, meg a Szentlélek, ami az úrvacsorát érvényesíti, akkor valójában akkor azt kell mondanunk, hogy végérvényesen igen, azt meg ugye nem tudjuk minősíteni, hogy akkor ott a helyszínen ez az egész a lélek kegyelméből megtörtént-e. Vagy amikor ő valami katonafoglyokat hozott a történelemből, már nem emlékszem a pontos keresztorira, de hogy az volt a lényeg, hogy Gája rabságban voltak, és csak rum volt a fedélzeten. Akkor rummal lehet-e úrvacsorát venni, vagy nem? És hát igazából mindegyiknek az volt a tanulsága, hogy nyilván ott 19-20 évesen nekiálltunk rugozni a minimális ismereteink alapján, meg olvasmányaink alapján, hogy akkor mi, melyik, miért nem, hogyan, mi a hiba a dologban, de végérvényesen az evangélikus tanítás végtelenül egyszerű, a szentséget, a lélek, a hit és az ige teszi szentséggé. Ettől függetlenül nem fogjuk holnaptól szódával adni az úrvacsorát, ha a fröccsöt valaki jobban szereti, mint a bort, félreértés ne essék, mert visszaélni meg játszani sem kell vele. De hogy ez már egy nagy különbség innentől kezdve a katolikus teológia meg közöttünk. És akkor Luther folytatja az egyetemes papságnak a történetét, mert hogy még 1520-ban megírja a keresztény ember szabadságáról szóló művet is, és ott van egy érdekes mondat, amit ki is emeltem, mert azt írja, hogy a keresztény ember szabad úr mindenek fölött, és senkinek nincs alávetve. A keresztény ember szolgálja mindenkinek, és mindenkinek alá van vetve. Ez egy nagyon izgalmas, ilyen paradox hozzáállás, ami a lutheri teológiára sokszor jellemző, hogy úr is vagyok, meg szolga is. Mert hogy szabad vagyok a Krisztusban, hiszen megváltott a bűnömtől, de ugyanakkor az, hogy engem a Krisztus megváltott szolgálatra is kötelez. És ez egy picit ugyanolyan, mint a Simul Justus et Peccator tanítása Luthernek, hogy egyszerre bűnös és megigazított, mert hogy az, hogy engem a Krisztus megvált, az nem azt jelenti, hogy akkor büntelenné válok, bűnös vagyok, de mégis a Krisztus igazsága érvényes rám. És mindenki szabad innentől kezdve a Krisztusban, tehát nem lehet akkor különbséget tenni pap és laikus között, és mindenki szolga a Krisztusban, tehát nem lehet az evangélium szolgálata szempontjából különbséget tenni, legalábbis üdvösség tekintetében a laikus meg a pap között. És akkor igen, erről már egy picit beszéltem, hogy a husziták is kifogásolták már az úrvacsoránál a két szín alatti kiosztást, ami ugye nem történt meg a katolicizmus, hát legalábbis a középkori nyugati kereszténységben sokszor, Ma ugye már egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy azért ebben nagyon nagy változáson ment keresztül a katolikus egyház. Nagyon sok gyülekezetükben két szín alatt van az úrvacsora kiosztva. Azt nem tudom, hogy itt a környéken ezt gyakorolják-e egyébként a plébánosok, de plébánosi jogkör erről rendelkezni. És van több, de én ismerek olyan szolgáltam együtt olyan katolikus plébánossal, sőt, közös úrvacsorai alkalmunk is volt, csak ezt az érseke meg ne tudja, ahol két szín alatt osztottuk közösen az úrvacsorát, tehát hogy ebben azért sokat léptek ők előre, vagy ők is előre, ma a plébánosok dönthetnek erről, hogy két szín alatt adják-e ki az úrvacsorát, vagy csak ostyával. De hogy ez egyébként egy megkülönböztetés, mert hogyha a gyülekezeti tag csak ostyát kap, még a pap meg ugye veheti magához a bort is, meg az ostyát is, akkor felmerül az a kérdés, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy a hit teszi a szentséget szentségé, hogy ha Jézus Urunk kenyeret és bort adott, akkor milyen alapon mondom azt, hogy valaki csak a kenyeret kapja meg a új szövetségéből, valaki meg a bort is. És itt nem is a fizikai része a kérdéses szerintem, hanem inkább ennek a hitbéli feldolgozása. És ugye az evangélikus felfogás az nem csak az, hogy akkor két szín alatt, meg mindenki élhet a szentségekkel, hanem mindenki egyformán vehet részt a szentségekbe. Ja igen, és akkor ehhez még csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy az is érvényes szentségem, hogyha a testvérek egymásnak adnak úrvacsorát. Tehát, hogy ha mondjuk úgy történne az úrvacsora osztás, ez nálunk annyira nem szokás, de azért vannak gyülekezetek, ahol működnek, hogy ha nincs lehetőség például arra, hogy körbeálljanak, akkor már láttam ilyet kisebb gyülekezetekben, ahol szűk a hely, hogy a lelkész elmondta a szerzési igéket, és akkor utána a cipóriummal fordult ki a gyülekezethez. Ugye a cipórium az a nagy ostya tartó, nem a paténa, a pici lapos, ami a tányér, hanem amibe több ostya belefér, egy ilyen kis tégely. A cipóriummal kifordult, odaadta az első embernek, hogy ez Krisztus teste, az megette, és utána átadta neki a cipóriumot. Ő meg odafordult a következőhöz. Mert egyetemes papság van, nem a lelkész személye az, aki a szentséget garantálja. Tehát ez is így módon innentől kezdve érvényes, és ugyanezt csinálták ott a borral is. Vagy például mondjuk a keresztség szentsége is érvényes egyébként akkor, hogyha mondjuk szolgálattételre valaki be van vonva a gyülekezettől, és nem a lelkész csinálja egyedül. És emiatt mondja azt aztán végül Luther ki, hogy minden keresztény ember valójában papi szolgálatban áll az Isten előtt, és ez az, amit aztán egy idő után elkezd egyetemes papságnak nevezni. Van, aki kap megbízást a lelkészi szolgálatra, de a lelkészi szolgálat az nem különb ilyen értelembe véve az egyetemes papságtól, mert a lelkész az egyetemes papság része, és neki nyilván van egy definiált feladata, hogy hirdesse az igét, meg szolgáltassa ki a szentségeket, meg legyen gyülekezetvezető, de valójában az ő papsága semmivel sem nagyobb vagy több, mint a gyülekezet tagjának a papsága. És akkor innentől kezdve azért lesz különbség a katolikus papság felfogás, meg a lutheri lelkészi felfogás között, és nem hiába lesz az, hogy nálunk lelkészek vannak, és nem papok. Azt mondja a katolikus teológia, hogy a papság az egy ontológiai jegy, tehát a létfelfogást, meg a létezést is meghatározza a pap személyével kapcsolatban. Ez ugye ez a kitörölhetetlen jegy, amiről már az előbb beszéltünk, és az ott van a papnak a lelkében. Ezzel szemben azt mondja a lutheri felfogás, hogy a lelkészi szolgálat az nem szentség, nem. Mi két szentséget ismerünk el, a keresztséget és az úrvacsorát, a papság az nem szentség. A szolgálat megbízással történik, ordinációval, ami egyébként visszavonható. Az evangélikus egyházjog az ismeri az ordináció visszavonásának a jogkörét. Ezt sokan szokták egyébként megkérdőjelezni, hogyha megtörténik, akkor mi alapján történik meg. De volt már egyébként erre példa, hogy valakit megfosztottak a Luther kabátjától, és arra még több példa volt egyébként, hogy valaki letette a Luther kabátját. Tehát a lelkészi szolgálatot lehet szüneteltetni, a lelkészi szolgálatot vissza lehet adni. A lelkészi szolgálat nem örökérvényű, nem haláláig a lelkész feltétlenül a lelkész. A tekintetben, hogy a lelkészi szolgálatot ellátja, a katolikus felfogás szerint a pap haláláig pap, akkor is, hogyha közben egyébként a szolgálattól eltiltják. Tehát ott van például most ez a győri plébános testvér, akit ugye a püspöke felmentett a szolgálat alól, őt az aktív szolgálat alól mentette fel a püspöke, meg az aktív szolgálattól tiltotta el a püspöke, a papságától nem tudja. Hát például misézni misézhet, hát csak ugye csak magának, igen, egyedül. Ami szerintem egy lélekölő dolog. Tehát ez szerintem egy lélekölő dolog, de hogy a papságától ugye nem lehet megfosztani. A lelkészt meg lehet, de nem csak ez a lényeg, mert hogy én azt gondolom, hogy a lelkészt a lelkészségétől lehet megfosztani. Az egyetemes papságától viszont senkit. Tehát mindenki, aki a Krisztusban van és a Krisztust elfogadta, haláláig papja a Krisztusnak. Aztán, hogy a feltámadás után a mennyeknek országában ez hogy lesz, azt majd kiderítjük. De hogy itt mindenki pap. Férfiak és nők egyaránt. Akkor ugye a katolikus felfogás azt mondja, hogy a pap az in persona Christi cselekszik, tehát amikor ő papként szolgál, akkor egyébként benne a Krisztus cselekszik. Ezért tudja mondjuk a Krisztus áldozatát megjeleníteni. A lelkész pedig in mysterio verbi, pedig az ige szolgálatában cselekszik. Ami azért fontos különbség, mert hogyha én azt mondom magamról, hogy a in persona Christi cselekszem, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy a Krisztust megjelenítve és a Krisztus általam cselekszik, és innentől kezdve ez nagyon sokszor használható fel a önös vagy Bibliát félreértett cselekedeteknek az igazolására is. Tehát csak egy példát mondjak, a keresztes hadjáratokban egy csomó pap vonult a keresztes hadakkal. Hány és hány fegyvert áldottak meg közben? Ez önmagában véve egy nagy teológiai kérdés egyébként. Nem gondolom, hogy a Krisztus bármelyik fegyvert megáldotta volna. Tudom, hogy az ortodox testvérek újabban Moszkvába tankokat is áldanak. Ez már egy másik kérdés, vagy másik probléma, meg Ukrajnában ugyanúgy. De hogy ez nem hinném, hogy ez a Krisztus személye, aki ezekben az áldásokban ott van. Az in mysterio verbi az viszont azt jelenti, hogy az ige szolgálatában cselekszik, és hogyha ő a saját személyiségével szembe megy az igével, akkor nem az ige lesz káros, vagy nem az ige lesz alapvetően hiányos vagy hibás, hanem ott a szolgálattevő az, aki az igének a tartalmát nem érti meg. Ezzel nem a lelkészeket akarjuk igazolni, amikik valami bűnt követnek el, félreértés ne essék, csak közben azért azt látni kell, hogy akarva akaratlan képviseli a lelkész meg a papa saját felekezetét és egyházát, és így módon a Krisztust is. De a Krisztus az büntelen, a szolgálattevői nem mindig azok, és nem jó összemosni a Krisztust a szolgálattevővel. Tehát ez egy világos szétválasztásnak kell lenni. A papság visszavonhatatlan, a lelkészség meg visszavonható vagy visszaadható. A vatikáni zsinat után van egyébként némi felfogásváltozás a katolicizmusban is, mert ők bevezetik utána azt, hogy van az általános papság, ami minden hívő, meg van a szolgálati papság, ami csak a felszentelteknek a története. Szerintem ez egy ilyen szép kikacsintás egyébként a vatikáni zsinatnak a lutheri teológiára. Tehát, hogy itt azért van hatásunk mi nekünk a katolikus testvérekre. A nemes egyszerűséggel szerintem érzik ők is azt, hogyha Luthernek nincs is mindenben igaza mondjuk az egyetemes papsággal kapcsolatban, azért ez a nagy szétválasztás a laikus meg a papi réteg között ez nem állja meg teológilag a helyét. És szerintem egyébként ez egy szép gesztus vagy egy lépés volt tőlük. A lutheri lelkészség az továbbra is mondja azt, hogy minden hívő pap. Olvashatjuk az igét, hirdethetjük az igét, imádkozhatunk, és közben járó imákat mondhatunk másokért. Nem kell ehhez külön papi szolgálat. Az ige hirdetéshez én a magam részéről azért egy annyi zárójelet azért hozzátennék, hogy és nem megbántva senkit, hogy ugye kőműves is lehet bárki, de hát azért nem árt, hogyha a szakmát tanulja. Mert a derékszög azért az egy gonosz dolog, és azt mondjuk tudni kell belőni. Nekiállhatok én építkezni magamtól is, de attól még nem leszek kőműves. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy a testvérek ne beszéljenek ígéről, meg ne vállalják a hitüket, mert valójában minden igehirdetés, amit a Szentlélek megáld, és ami a Krisztus megváltásáról szól, és ez nem biztos, hogy elmondott, vagy elbeszélt igehirdetés. De azt gondolom, hogy azért, hogy nem árt, hogyha az alaptanításokkal tisztában vagyunk, mielőtt publikusan mondjuk gyülekezetvezető pozícióba kerül valaki, vagy nyilvános tanító pozícióba kerül valaki, és ezzel nem a másoknak a papságát vitatnám el, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez egy ugyanolyan dolog, amit egyébként egy életen keresztül kell tanulni. Ahogy szerintem egyébként egy jó szakember is folyamatosan fejlődik a saját szakterületén, profán szakterületen is, ahogy egy orvos is folyamatosan fejlődik, és ezt is folyamatosan tanulni kell azért, hogy működjön. De ez egy szolgálati beosztás, és nem pedig egy kiemelése a szolgálattevőnek. És a testvérek meg olvassák minél többet az igét, meg egyébként tessék hirdetni otthon, meg a barátoknak, meg a munkahelyen, mindenhol. És mi nem mondjuk azt, hogy ez a mi létezésünkön bármit változtatna, mármint, hogy nyilván az Isten kapcsolat változtat, de hogy ez ilyen ontológiai jegyet, meg kitörölhetetlen jegyet nem ad. Ez egy szolgálati történet. És akkor Luthertől hoztam ide megint egy idézetet, valamiért, mikor átmásoltam, eltűntek belőle az ékezetek részben, bocsánat, ezt nem is vettem észre. Mindnyájan papok vagyunk, bár nem mindnyájan vagyunk lelkészek. Szerintem ő jól ragadja meg ennek a lényegét. És ebből az egész felfogásból, és ezért is hoztam most ide egyébként ezt a témát, mert hát ugye tegnap óta felszállt újra a fehér füst a Vatikánba, és Isten áldja az új pápát, meg az ő szolgálatát, imádkozzunk érte, mi evangélikusok is minél többet. Egy jó pápa még az ökumenikus kapcsolatokat is előre mozdíthatja, úgyhogy nem baj az nekünk, főleg, hogy ez is Ágoston rendi szerzetes, mint Luther volt. Vagy ő is, bocsánat. De hogy azért van ebből egyház szervezeti felfogás különbség is, mert hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy a főpap Krisztus, és minden papság valójában az ő főpapságából fakad, és aztán ez a papság az, ami itt a földi keretek között hierarchiába tagozódik, felül a pápa alatta, az őt választó konklávé, vagyis hát a bíborosoknak a testülete. Rosszul mondtam, mert a bíborosok testülete, csak ugye a konklávé, a pápa választó bíborosoknak a testülete, de az, hogy valaki bíboros, az lehet úgy, hogy nincs benne a konklávéban. Mert hogy azt hiszem, a 75. életévüket be nem töltött bíborosok azok, akik szavazhatnak. De ebben most nem vagyok biztos, ezt meg kell nézni. Tehát ez le van szabály, de ettől függetlenül lehet valaki 80 évesen is bíboros, úgyhogy már a konklávénak nem tagja. Tehát pápa, bíborosok, érsek, püspök, stb. Megyünk szépen lefele plébánosig, diakónusig, lektorig, ameddig szeretnénk. Ezzel szemben meg azt mondja az evangélikus egyház, hogy van a szolgálati beosztás, ami a szolgálatot definiálja. És innentől kezdve azért azt is látnék, hogy az egyik az felülről építkezik lefele, és én nem mondom azt egyébként, hogy ez rossz. Luther sem mondja azt feltétlenül, hogy ez rossz, csak nagyon emberfüggő. Mert az, hogy ha van egy jó plébános, egy ilyen emberközpontú rendszerbe, akkor az repíteni tudja a gyülekezetet, de ha van egy vacak plébános, egy vacak püspök, egy vacak pápa, ez bénítani fogja a gyülekezetet. Nincs semmi ellensúlya a dolognak. Ezzel szemben az evangélikus felfogás azt mondja, hogy gyülekezeteiben él az egyház, a gyülekezet tagságának legyen egy lelkipásztora, aki a tanítás helyességére ügyel, nem pap, mert a gyülekezete is papokból áll, de a tanítás helyességére ügyel, az igehirdetéseknek a szolgálatát a templomban, gyülekezeti alkalmakon ellátja, a lelki gondozásnak a szolgálatát végzi. Luther egyébként a gyónás szótól sem félt annyira. és a többi, de ez egy szolgálati beosztás, és egyébként Luther az, aki már elkezdi megkapargatni annak a gondolatát, hogy a lelkész mellé kellenek még emberek a gyülekezetben. Ő még nem állítja fel azt a presbiteri rendszert, amit mi ma ismerünk egyébként, ez majd részben református hatásra kerül be a mi egyházfelfogásunkba, de ő már beszél a civil szolgálat tevőkről, tehát legyenek ott a lelkész mellett olyanok, akik meg nem lelkészek, de mondjuk értenek olyanhoz is, ami ez a lelkész nem, és így kezdjék el vezetni a gyülekezetet. És ebből jön aztán végül is az, ami most van, hogy van a gyülekezet, ők választanak presbitereket, a presbitereket jelenleg ugye 6 évre választjuk, a presbitériumnak van egy vezetése az elnökség személyében, ami a felügyelő meg a lelkész, a gyülekezetek egyházmegyéket szerveznek, az egyházmegyék kerületekbe állnak össze, az egyházmegye élén ott van az esperes, meg az egyházmegyei felügyelő, tehát ugyanúgy, ahogy a gyülekezetnek az élén ott van a lelkész, meg a felügyelő, ez az úgynevezett paritás elve, tehát hogy legyen egy klerikális szolgálattevő, és legyen mellette egy civil felelős valaki, aki segíti a munkáját, ugyanúgy az egyházmegyében is van esperes, és egyházmegyei felügyelő, de fontos, hogy itt már nincs hierarchia. Tehát, hogy amíg mondjuk egy katolikus felfogásban az esperes, idézőjelben mondom azt, hogy főnöke a plébánosnak, addig nekem nem főnököm az esperes. A szolgálati beosztása más, egyházmegyei kérdésekben ő kompetens, de ha mondjuk vita van az egyházmegye meg közöttünk, akkor egyenlőrangú vitapartnerek vagyunk. És nem adhat nekem parancsot, vagy ukázt bárminek a végrehajtására, ha amíg én azt parókiális jogköreimet tekintve jogosan tudom gátolni, vagy úgy érzem, hogy a gyülekezetnek nem feladata végrehajtani, akkor nem adhatja ki parancsba. Együtt működünk, tárgyalunk, beszélgetünk, besegítünk egymásnak, nem főnököm az esperes, az egy más jellegű szolgálat, más jellegű beosztás, ugyanígy a püspök sem főnököm. A püspöknek van szolgálatba állító jogköre, a püspöknek van a beosztott lelkészeket tekintve szolgálatba, meg a nem csak beosztott, hanem rendelkezési állományban lévő lelkészeknek a szolgálatba való kiküldésének a jogköre az övé, de alapvetően onnantól kezdve, hogy valaki egy gyülekezet vezető lelkész, a püspök nem adhat neki nyílt parancsot, nem mozdíthatja el a helyéről. Ha fegyelmi vétséget követel, az egy másik kérdés, de olyankor összeáll a lelkészi ítélőszék, az egyházi bíróság, és szépen ki van vizsgálva, hogy akkor mit csinált valójában, mit nem csinált, annak milyen retorziói lehetnek. És akkor lehet, hogy már az esperes meg a püspök fog eljárni, de akkor sem mint főnök, hanem mint az, akinek szolgálatából fakadólag ott kell lennie. Tehát itt nincs hierarchia, itt szolgálati beosztás van. És éppen ezért mondtam én az előbb azt, hogy nem gondolom azt, hogy az episzkopátus egyébként rossz, csak nagyon emberfüggő, mert hogyha ha jó ember van a jó pozícióba, akkor hasít, de ha rossz ember van a pozícióba, akkor meg tud gátolva lenni. De gyakorló lelkészként, meg hadd mondjam el a testvéreknek, nem panaszkodva az itteni presbitériumokra, mert szerintem ez gyönyörűen és jól működik, de látom egyébként ennek a másik oldalnak a hibáját, hogy mi meg ugye mondjuk, hogy szépen épülünk fel alulról, és ez milyen gyönyörű egy jelv, meg mennyire egyenrangú. Csak amikor meg a gyakorlatban az van, hogy ugyan van presbitérium, de a gyakorlatban nem látjuk őket, akkor meg nagyon sok minden marad megint a lelkészre. Lehet, hogy hasítana ő szegényem, de egyedül nem tud. Van egy felügyelő, aki nagyon jó, van egy lelkész, aki egyébként lehet, hogy megint nagyon jó, csak nem abban a gyülekezetben, nem találják meg egymással a hangot, könnyen válik ez a probléma a gyilkossá. És akkor ki tesz rendet? Hát a püspök nem tud rendet tenni, mert nem főnöke a lelkésznek. Az egyházmegyei felügyelő nem tud rendet tenni, mert nem főnöke az egyébként önkéntes felügyelőnek. Tehát azért ennek a rendszernek is megvannak a hibái, és itt most nem azt akarom mondani, hogy akkor ezt vessük el, és térjünk vissza az episzkopátusra, csak hogy azért itt közben azért azt lássuk be, hogy közben itt ennek van egy olyan oldala is, hogy igen, az egyház az a Krisztus teste. De ebben az egyházban, római rítusban, meg Wittenbergi oldalon egyaránt emberek vannak. És valójában ez az egyház akkor működik jól, ha az egyház tagság, az egyetemes papság, az a Krisztusra figyel. És ilyen szempontból akkor viszont én kimerem mondani azt, amit lehet, hogy Luther nem mondott volna ki, de azért azt már kimerem mondani, hogy nem fog megkövezni érte, majd a mennyeknek országába, hogy az egyház minőségét nem az adja meg, hogy van-e neki pápája, vagy nincs. Hogy van-e neki presbitériuma, vagy episzkopátusban gondolkodik, hanem az határozza meg, hogy a gyülekezeti közösségek azok mennyire figyelnek oda arra a Krisztusra, aki nekünk az üdvösségünk. És ez hihetetlenül fontos, mert ez egy rendszer. Lehet a kettőt vegyíteni, próbálták egyébként. Lehet a rendszernek a hibáin gondolkodni, de ez valójában egyetlen egy dologról szól, hogy itt földi keretek között a Krisztust tudjuk hirdetni. És azt kell megtanálni, azt gondolom, hogy ezt sehol ne akadályozzuk semmilyen szervezeti egységgel. És akkor én igazából azzal zárnám a kis felvezetésemet, hogy Isten áldja az új pápát a szolgálatában, a mi evangélikusok is nyugodtan imádkozzunk érte, meg a katolikus testvérekért, de nekünk, hál' Istennek, nem kell pápát választani, mi először imádkozzunk az Északi Egyházkerület gyülekezeteiért, mert ők tavasszal püspököt választanak. És az nekünk szerintem fontosabb lesz. Na, de ha van hozzászólni való, akkor nyugodtan lehet mondani.